Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te ígédet, amely élő és ható mind a felnőttek, mind a gyermekek között. Köszönjük mindazt a jót, nemeset, tisztát, szerinted valót, amit eddig a vasárnapi iskola szövetség szolgálata nyomán elvégeztél, elvégezhettél. És köszönjük azt is, Urunk, amilyen hűséggel végezték azok, akikre ezt a szolgálatot bíztad, az ő szolgálatokat. Így kérünk arra, hogy áld meg azt továbbra is, és áld meg ezt a mai estét is így együtt. Amen. Szeretettel köszöntjük a vasárnapi iskolai szövetség munkatársait, és Gaszkóczi Gábor, aki vezeti a ma esténket. Ahogy ezt mondtok is, ma este ők számolnak be a szolgálatokról, ahogy ez minden évben történik. Több ágról is, és akkor átadom most a szót Gaszkóczi Gábornak.
Isten igéjét Krónikák második könyvéből szeretném olvasni. Krónikák második könyvének 34. részéből szemelvényeket fogok felolvasni. Krónikák könyvének 34. részének első versétől így szól Isten igéje. 8 esztendős volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és uralkodott 31 esztendeig Jeruzsálemben. És jó dolgot cselekedett az Úr előtt, és járt az ő atyáinak, Dávidnak útján, és nem hajolt el sem jobbra, sem balra. Mert az ő királyságának 8. esztendeiben, mikor még gyermek volt, kezdte keresni az atyának, Dávidnak Istenét, 12. esztendejében pedig Júdát és Jeruzsálemet kezdte megtisztítani a magaslatoktól, aseráktól, báványoktól és öntött képektől. Királyságának 18. esztendejében pedig, miután a földet és a házat megtisztította, elküldte Sáfánt, az Asália fiát, és Maséját, a város előjáróját, és Joát, a Joákház fiát, az emlékírót, hogy kiavítassanak az Úrnak, az ő Istenének házát. Mikor pedig kihozták azok a pénzt, amely az Úr házában gyűlt össze, megtalálta Hilkia pap az Úr törvénykönyvét, amelyet Mózes által adott. És olvasott abból Sáfán a király előtt, mikor pedig a király hallotta a törvény beszédeit, ruháit megszaggatta. És elküldött embereket, menjetek el, és keressétek meg az Urat, én érettem, s Izrael és Júda maradékáért a könyv beszédei felől, amely megtaláltatott, mert nagy az Úr haragja, amely miránk szállott, azért, hogy a mi atyáink nem tartották meg az Úrnak a beszédét, hogy mindaszerint cselekedtek volna, amint e könyvben megiratott. Júda királyainak pedig, aki titeket küldött, hogy az Urat megkérjétek, így szóljatok. Így szól az Úr Izrael Istene, ami a beszédeket illeti, amelyeket hallottál. Mivel a te szíved meglágyult, és magadat megaláztad az Isten előtt, mikor hallottad az ő beszédeit, amely ellen, és az ő lakósai ellen, mivel magadat megaláztad előttem, és ruháidat megszaggattad, és sírtál előttem, én is meghallgattalak, ezt mondja az Úr. Sokan fölteszik ezt a kérdést, akár a vasárnapi iskolai szövetséggel kapcsolatban, akár más értelemben, hogy van-e értelme olyan gyermekeket tanítani az evangéliumra, hirdetni nekik az evangéliumot, akik hitetlen családban élnek, hitetlen környezetben vannak. Erre a kérdésre válaszol ez az ige, amit fölolvastam, Jósiásnak a története. Nézzük meg, hogy mit is mond Isten igéje Jósiás királyról. Először is arról olvashatunk, hogy az a világ, amelyben Jósiás élt, egy nagyon gonosz világ volt. Isten házában idegen kultuszok voltak, a környező magaslatokon különböző bálvány szobrokat és bálvány áldozati helyeket állítottak föl. Az okkultizmus egész Izraelben elterjedt ez a gondolkodás. Isten igéje nem hangzott ebben az országban, ebben az időben. Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy ez az időszak igen gonosz volt az Úr szemei előtt. Talán Jósiásnak a családja segíthetett, mert lehetséges az, mint a mai korban is, hogy nagyon gonosz a körülöttünk levő világ, de van egy olyan család, ahol Isten igéje hangzik, ahol aszerint élnek, és emiatt aztán fiatalok elindulnak ezen az úton. Nézzük meg Jósiásnak a családi hátterét. Istentelen családban élt ez a Jósiás. Nagyapja Manassé, azt olvassuk, hogy Dávid óta a leggonoszabb király volt. Olyan bűnöket követett el, amit az elődei nem mertek megtenni. A Krónika könyvében olvashatunk arról ugyan, hogy bizonyos fogságban ő megalázkodott az Úr előtt, próbált bizonyos dolgokat helyrehozni, de igazi fordulat az ő életében nem történt. A nagyapját az ő édesapja váltotta föl a királyságban, Ammon, aki az ő apja bűneit folytatta. Visszaállította mindazt, amit az apja ebben a bűnbánati időben eltávolított, és ugyanazt folytatta az alatt a két év alatt, amit a nagyapja elkezdett. Tehát Jósiás király egy istentelen környezetben és istentelen családban élt. Mégis azt látjuk az életében, hogy Isten csodálatos kegyelme mutatkozik meg. Mit élhetett át ez a gyermek? 6 éves, amikor a nagyapja meghalt. Az egy 6 éves gyerek már azért sok mindent fölfog abból, ami a környezetében van, tehát láthatta a nagyapjának istentelen életét. 6-tól 8 éves koráig az édesapja uralkodott, akiről előbb mondottam, folytatja a nagyapának istentelen életét. 8 éves korában át kell élnie azt, hogy az édesapját megölik. Föllázadnak bizonyos emberek, összefognak, megölik őt. És ekkor őt teszik meg királlyá. Minden esélye megvan ennek a fiúnak, hogy a nagyapja és az édesapjának az útját folytassa. Mégis azt látjuk, hogy Isten csodálatosan munkálkodik az ő életében. 16 éves, amikor azt olvassuk róla, az ő királyságának 8. esztendejében, mikor még gyermek volt, kezdté keresni az ő atyának, Dávidnak Istenét. Nem tudjuk pontosan, hogy minek a hatására, az biztos, hogy Isten igéjét még nem olvashatta, mert az el volt rejtve a templomban, de talán voltak az ő környezetében olyanok, akik hatással voltak rá Dávidról, az ő őséről, elmondták azt, hogy hogyan is élt ő Isten szerinti életet. Kezdi keresni az Urat. 20 éves, amikor azt olvassuk őróla, hogy 12. esztendejében pedig Júda és Jeruzsálemet kezdi megtisztítani a magaslatoktól, aseráktól, bálványoktól és öntött képektől. Amit megértett, azt ő megteszi, a gyakorlatba ülteti, megtisztítja a környezetet, Júdát és Jeruzsálemet, amit lehet, megtesz. 26 éves korában azt olvassuk, hogy királyságának 18. esztendejében pedig, miután a földet és a házat megtisztította, elküldte Sáfánt, hogy kijavítsák az Úrnak, az ő Istenének a házát. Elkezdi renoválni a templomot, és Isten ekkor engedi meg, hogy megtalálják a törvénykönyvet. Amikor aztán ezt a törvénykönyvet fölolvassák előtte, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy hatással volt őre. 19. vers azt mondja, és olvasott abból Sáfán a király előtt, mikor pedig a király hallotta a törvény beszédeit, ruháit megszaggatta. Isten igéje nagy hatással volt erre a fiatal emberre. Elküld ezután Hulda prófétanőhöz, hogy meggyőződjék arról, hogy mi Istennek az akarata. És miután meggyőződött arról, hogy Isten mit üzen neki, akkor elkezd cselekedni, illetve mondhatnám, folytatja azt a cselekedetet, amelyet már korábban elkezdett. Mitől lett ez a fiatal ember ilyenné, Isten szolgájává, Isten emberévé? Bizonyára nem azért, mert egy istenes világban született, nem azért, mert lelki ébredésben született, nem azért, mert a szülei hatására elindult ezen az úton, hanem azért lehetett ő ilyen, mert Isten elkezdte őt vonzani. Elkezdte keresni, talán valakinek a bizonságtétele nyomán, és aztán szembe kerül Isten igéjével, az pedig tovább végzi az ő életében a maga munkáját. Nem csak azt olvassuk itt ebben a könyvben, hogy az ő élete átalakult, és elkezdte Istent követni oly módon, ahogy se előtte, se utána nem voltak olyan királyok, akik úgy követték volna az Urat, mint ő, hanem azt is olvashatjuk, hogy nagy hatással volt a környezetére, az egész nemzetére. Hamis isteneket kiirtotta, Isten igéjét a megfelelő rangra emelte, a nép bűnbánatot tartott, megtért az Úrhoz, odaszánta az életét, és aztán megrendezik a Páska ünnepet, Isten által elrendelt igazi utat arra, hogy megtapasztalják Isten bűnbocsánatát, Isten kegyelmét, amelyet az egész néppel nép felé gyakorolt. Jósiás tehát Isten vonzására és Isten igéjének a hatására lehetett ilyen, válhatott ilyenné, nem a környezete, nem a családja miatt, hanem Isten igéje az, amely ezt formálta az ő életében. Azt olvassuk aztán őról a összefoglalóképpen, nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből, és teljes lelkéből, és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. Kérdés az, hogy lehetséges-e ez ma is? Lehetséges-e az, hogy ma hitetlen családból gyerekek hitre jutnak és megállnak az Úr útján? Annak ellenére, hogy a család visszahúzza, a környezet visszahúzza, mégis lehetséges ez ma is. Néhány évvel ezelőtt, amikor szintén itt voltunk és a víz munkájáról számoltunk be, feleségem a levelező szolgálatról mondott néhány szót, és azt mondta el, hogy ez egy olyan szolgálat, amelyet a falnak fordulva az íróasztal mögött végzünk, és nem látjuk ennek a hatását. Általában nem jut vissza hozzánk az, hogy Isten mit végez ezen keresztül. És az óra végén egy fiatal ember jött előre, és beszélt a feleségemmel, és elmondta, hogy ő hitetlen családból származik, valamilyen módon ez a levelező szolgálat utolérte őt, elkezdett levelezni, hitre jutott ez a fiatal ember, és a levelezésen keresztül Isten tartotta benne pislákoló új életet. Néhány évvel ezelőtt pedig összetalálkoztunk ezzel a fiatal emberrel egy víztanfolyamon. Kiderült, hogy ő lelkipásztor lett, utolsó éves teológus. Isten ilyen csodálatosan kimentette őt. Igen, lehetséges az, hogy istentelen környezetből, hitetlen családból egy gyermek meghallja az evangéliumot, az ige megfogad az ő szívében, és Isten pedig végigkíséri az ő életét, és megtartja őt ezen az úton. Gondoljunk így azokra gyermekekre, akik környékünkön, körülöttünk élnek. Lehetséges, hogy unokánk, aki olyan környezetben él, és csak imádkozni tudunk értük, Istennek van hatalma, hogy elvégezze a maga munkáját Isten igéjén keresztül. Amen. Most bizonyságtételt fogunk hallani a gyülekezeti gyermekmunkáról.
Áldás békesség, kedves testvéreim! A gyülekezetben folyó gyerekmisszióról szeretnék néhány percben beszámolni. Itt a gyülekezetben a gyerekmisszió alatt körülbelül 4 szolgálati ágat, területet tudunk megnevezni, és nagyjából 30-an szolgálunk ebben a gyerekmisszióban, nagyjából 30-an foglalkozunk a gyerekekkel. E 4 szolgálati ág szolgálati terület közül a legfontosabb a vasárnapi gyerekistentiszteletek sorozata. Minden vasárnap délelőtt a 8 órás és 10 órás istentisztelettel párhuzamosan van gyerekistentisztelet is, kifejezetten 6-12 éves gyerekeknek. Minden ilyen vasárnap 3-4 munkatársunk készül fel arra, hogy Isten igéjét továbbadja a gyerekeknek, 6-8 további munkatárs készül arra, hogy segítőként segítse az ő munkájukat, és Istennek hála vasárnapról vasárnapra 40, 50, 60, akár 90 gyerek is eljön ide. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani az első imakérést a gyülekezetnek, az itt összejötteknek. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten meghallgatta a mi könyörgésünket. Az elmúlt évben nagyon könyörögtünk azért, hogy Isten hozzon több gyereket vasárnapról vasárnapra, és idén ősszel láthattuk, hogy Isten meghallgatta a mi könyörgésünket, több gyerek van most már vasárnapról vasárnapra. Benne van ebben az is, hogy vannak olyan családok, akik felismerték, hogy ez is lehet, az is lehet egy misszió, egy evangelizáció, hogy gyerekeik osztálytársait meghívják hétvégére, aztán velük együtt jönnek el vasárnap gyerekisten tiszteletre. Egy másik imakérés ezzel kapcsolatban az az lenne, hogy imádkozzunk a szülők álhatatosságáért. A mai világban nincs olyan gyerek, akit egyedül elengednének, akár csak a szomszéd utcából is ide a templomba vasárnap. Az, hogy a gyerekek ide eljöhessenek, nem rajtuk múlik, hanem rajtunk múlik, a szülők, a nagyszülők álhatatosságán múlik. Ezért imádkozzunk, ezért könyörögjünk, hogy Isten adjon vágyat a szülők szívébe, hogy elhozzák gyerekeiket ide a templomba. És még egy imakérés, hálásak vagyunk Istennek, hogy meghallgatta egy másik könyörgésünket is. Egész múlt évben, sőt már attól kezdve imádkoztunk azért, hogy Isten küldjön új munkatársakat, új segítőket a vasárnapi gyerekmisszióba. Idén nyár végén egy lány, és egy hónappal ezelőtt két szintén gimnazista fiú csatlakozott ehhez a szolgálathoz. Isten küldte őket, meghallgatva a mi imádságunkat. Adjunk hálát ezért. A második szolgálati terület a gyülekezeti hitoktatás. Minden csütörtök délután, itt az Isten tisztelet előtt, ha tanítási nap van, négy csoportban van gyülekezeti hittan. Idén évelején álltunk át arra, hogy mind a négy csoport csütörtökön van, és Istentől megáldott gondolat volt ez, hogy mind a négy csoport csütörtök van. Hiszen így mindenki a saját csoportjába tud eljönni. Persze, van ennek egy hátránya is. Most nincs az, hogyha csütörtökön volt egy külön óra, akkor lehet jönni a keddi csoportokba. Most mindenkinek, szülőknek és gyerekeknek maguknak döntést kell hozni, hogy vajon fontos-e nekem annyira az Isten igéje, hogy ezért minden mást félretegyek. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon világos látást ebben a szülőknek és a gyerekeknek is, hogy Isten az ő igéjét válasszák. A harmadik szolgálati terület, szolgálati irány az iskolai hitoktatás. Gyülekezetünk területén 6 állami általános iskolában és 1 neveli otthonban, körülbelül 1 tucat csoportban oktatunk hittant. Ez is a tanév rendjéhez igazodik, a kora délutáni órákban vannak ezek a hittanórák. Hálásak vagyunk Istennek, hogy idén beindulhatott egy neveli otthonban is a hitoktatás, ahol végképp olyan emberek élnek, olyan gyerekek nőnek fel, akik csak így hallhatnak Isten igéjéről, ha Isten minket oda elküld, vagy valakit oda elküld, hiszen őket ide szervezetten nem hozzák el. Ezzel kapcsolatban lenne egy imakérésünk is. A kora délutáni órák miatt mindig erre az időpontra a legnehezebb munkatársat kapni. Évről évre küzdünk azzal, hogy ki az, aki vállalni tudja az iskolai hitoktatást a kora délutáni órákban. Imádkozzunk azért, hogy Isten küldjön munkásokat jövőre is. És imádkozzunk azért, hogy Isten formálja ki a szülők szívében azt, hogy noha a tanítónéni 1 évig, 2 évig, 4 évig ugyanaz, megbarátkozzanak azzal, hogy a hitoktató fél évente vagy évente más. A negyedik szolgálati terület pedig a különböző programok, ezekről láthatunk itt képeket, illetve nyári táboroknak a területe, amelyekről külön is lesz beszámoló. Egy imakérés szeretnék még itt elmondani, azaz, hogy imádkozzunk, könyörögjünk hűséges és igeközpontú munkatársakért a gyerekmisszióba. Mi is a célja a gyerekmissziónak? Én a célokat 2 csoportra szoktam bontani. Van egy elsődleges kör és egy másodlagos cél. Az elsődleges, hogy a magvető példázatát említsem, a magvetés. Ahogyan az igehirdetésben is elhangzott, gyermekként is meg lehet térni. Éppen ezért az a feladatunk, az a célunk, hogy Isten igéjét adjuk tovább a gyerekeknek. Ezen belül a második feladat az öntözés. Öntözni azokat a kicsi növényeket, amelyek már kikeltek a magból. Isten munkatársai, Isten eszközei lenni abban, hogy gyerekek a hitben növekedhessenek. És ehhez kapcsolódik egy olyan feladat, amit én úgy szoktam nevezni, hogy talaj előkészítés. Ez elsősorban a hittanórákon valósul meg, az, hogy a gyerekek stabil bibliaismeretet kapjanak, olyat, amin keresztül egy egész életen át szúrhat az Isten hozzájuk. A másodlagos cél pedig a közösségépítés. Társadalmunk egyik nagy baja az, hogy a kis közösségek teljesen szétestek. Itt a föld életben mindannyiunk számára meghatározó az, hogy kis közösségekben élhetünk-e vagy nem. A gyerekek számára az is cél, hogy itt a gyülekezetben közösséget találjanak. Közösséget találjanak, ami számukra egész életüket meghatározó lehet, és a mi gyülekezetünk számára is döntő jelentőségű. A gyülekezetünk jövőjét jelentik azok a gyerekek, akik vasárnapról vasárnapra, vagy csütörtökről csütörtökre eljönnek ide, vagy akik az iskolai hitoktatáson részt vesznek. Befejezésképpen még egyszer összefoglalnám az ima témákat. Hálásak vagyunk Istennek az új segítőkért, azért, hogy meghallgatta a mi könyörgésünket és több gyereket hoz vasárnapról el vasárnapra. Hálásak vagyunk az új szolgálati lehetőségért, a nevelő otthoni hitoktatásért. Ugyanakkor könyörögjünk azért, hogy Isten álljon azok mellé, a gyerekek mellé, akik ingadoznak hit és hitetlenség határán. Könyörögjünk azért, hogy Isten munkáljon ki odaszánást a szülők életében, hogy elhozzák a gyerekeiket, és könyörögjünk azért, hogy Isten adjon új munkatársakat, és a meglevő munkatársaknak és mindannyiunknak igeközpontú gondolkodást. És hadd köszönjem meg itt, hogy az elmúlt évben is imádkoztak ezért a testvérek. Köszönöm.
Ahogy eddig mindig tettük, most csendesedjünk el, és a felsorolt ima témákért csendben imádkozzunk, majd én hangosan befejezem. Áldunk, mennyei édesatyánk, hogy meghallgattad a könyörgést. Köszönjük, hogy több gyermek jön hétről hétre a gyülekezetben, mint korábban. Köszönjük azokat a hűséges felnőtteket, akik elhozzák őket. Hálát adunk a munkatársakért. Köszönjük a fiatalokat, akik fontosnak tartják a gyerekek között az evangélium hirdetést. És hadd könyörögjünk azért, ami a legfontosabb, hogy az ige, amely hullik a gyermekek szívébe, megfoganjon életet, új életet teremhessen. Köszönjük, hogy olyan hatalmas a te igéd, olyan erőteli, hogy ez bármilyen szívben megtörténhet. Amen. Most egy újabb bizonságtételt hallunk a nyári táborokról.
Áldás békesség! A nyári táborokról szeretnék én most egy rövid betekintést a nyári táborok munkájába, illetve betekintést kapunk majd képek által is vetítésben. Nyaranta a gyülekezetünkben gyerekek két táborban vehetnek részt, mind a kettőben teltházas a tábor, a Neszmélyi gyülekezeti ház. 40 gyerek szokott részt venni rajta, és körülbelül 10-12 felnőtt segítő. A táborok előkészítése az már tavasszal elindul, amikor is a segítői csoportok összeállnak, és meghatározzák a tábor témáját, a délutáni missziós történetet, és az alkalmakat, feladatokat elosztjuk egymás között. Az idei táborok vezetői Kerekné Ibolya volt, és Földvári Tibor, illetve vele karöltve Szőke Balázs, aki az előbb beszélt. A tábori napi rend a következőképpen alakul. A szervezés már kora reggel, 7 órakor elkezdődik. Ilyenkor a segítők összejönnek, és az aktuális teendőket megbeszélik, illetve imádkoznak az egész nap programjaiért. 7:30-kor általában zenés ébresztővel megyünk körbe a szobákban, de van, amikor megviccelnek minket a gyerekek, és már régen fölöltözve az ágyba visszabújnak, mire sikerül eljutnunk a szobájukba és fölébreszteni őket, de ennek ők nagyon szoktak örülni. A reggeli előkészítése az a naposok feladata, ugyanígy a reggeli utáni és minden étkezések utáni rendrakás is. Ez külön program, amikor több gyerek beszabadulhat a konyhába, és versenyt mosogatnak egymással. A reggeli után szokott lenni egy rövid áhítat, amit a vezetők tartanak egymással felváltva. Idén Nők a Bibliában címmel hallottunk különböző történeteket, Ráháb, Lídia példáin keresztül. A 10 órás reggeli alkalomig, amikor is a hét történetét hallhatják a gyerekek, van még sürgésforgás a táborban, ilyenkor takarítás és szobavizitnek az ideje jön el. A szobavizit alatt általában azt kell érteni, hogy valamelyik tisztasági felelős többnyire a doktornéni vagy doktorbácsi körbenéz, és nem csak a porcicákat és a rendben hagyott, remélhetőleg rendben hagyott szekrényeket ellenőrzi, hanem a kisebb horzsolások és szúnyogcsípések is kezelésben részesülnek. A 10 órás történet az a hétnek a fő története, idén Ruth története volt ez. Ezt általában a hét vezetője szokta tartani. Ezután rövid szünet után kis csoportokban, amik általában szobáknak felelnek meg, megbeszéljük a történetet, és egy erre a célra előkészített munkafüzet kérdéseinek a megválaszolásával egy kicsit elmélyítjük a mondani valót. Ebéd után hosszabb szünet következik, ekkor mindenféle sportversenyek, ügyességi versenyek kerülnek megrendezésre. Itt a sportversenyek között a hagyományos sportágak, mint foci, kosár mellett nagyon gyakran új sportágak is előkerülnek. Így például megkülönböztettünk idén többféle ugrálókötél disziplínát is. Az ügyességi versenyek között is több olyan van, ami nem olimpiai sportág. Van zsákban ugrálás, és a kinevet a végén program keretén belül többféle nehéz feladat is, mint például lyukasvödörrel vizet hordani, de a gyerekek jól teljesítik ezeket az akadályokat. A délutáni alkalom az általában a missziós történet. Idén egy filmet néztünk a gyerekekkel, illetve az egyik csoport élő szóban hallgatta meg a történetet. Ez a Pollyanna című film volt, és ennek a feldolgozása, illetve megbeszélése is a délutánra maradt. Hogy mennyire sikeres volt ez a film, azt az is mutatja, hogy voltak gyerekek, akik még a szabad időben is drámát készítettek a film szereplőinek a figurájára, és folytatták a félbehagyott történeteket. A tévésorozatoktól tanultuk azt, hogy például a filmeket érdemes a legizgalmasabb részén abba hagyni, és ez közfelháborodást okozott a gyerekek között, amikor az esti történet értelem vége szakadt ennek, és alig várták már a következő napot, hogy folytathassák. A fürdés is egy külön programpont tud lenni. Ez a fiúknál szabályozottan és pontos módszerrel zajlik a hatékony időfelhasználás érdekében. Lányoknál kicsit sportosabbra vettük a formát, ilyenkor be lehet pótolni a hiányzó torna gyakorlatokat még fekvőtámasz, felülés, egyéb ügyességi mutatványok formájában. De az is vicces tud lenni, amikor a zuhanyzóból még félig vizes törölközővel és ruhával átrohanunk, és a fejünkön kopog az eső. Az utolsó programpont záróra előtt, tehát a 10 órás villanyoltás előtt az általában a felolvasás. Itt több meglepő teljesítmény is született idén. Nagyon profi felolvasóink lepleződtek le. Egészen szinkron színészi teljesítményeket nyújtottak a felolvasás során. A tábor fénypontja az persze az utolsó este megrendezésre kerülő Ki mit tud, amikor minden csoport, kis csoport vagy szoba valami műsorral áll elő, többnyire a hét programjához, hét témájához kapcsolódóan adnak elő valamit, de valamikor egyéb bibliai történetet vagy humoros jelenetet. Az utolsó izgalom a héten az oklevelek kiosztása, amikor mindenféle teljesítményért külön okleveleket lehet kapni. Legígéretesebb sportolók és reménységbeli első helyezettek is kapnak elismerést. Nagyon kedves volt ez a történet, amikor meghallottam, hogy az egyik kislány, aki idén részt vett a táborban, ő nem is tagja a gyülekezetünknek, csak szinte véletlenül csöppent ide. De annyira ragaszkodott hozzá, hogy eljön a táborba, hogy végül ő is részt vett, és nagyon élvezte. És azóta a családja is egyre inkább bekapcsolódik a gyülekezeti életbe. Imádkozunk azért, hogy legyen ez is egy lehetőség arra, hogy gyerekek megismerjék az Úr Jézust, és olyan családokból, akik nem járnak gyülekezeti alkalmakra, nem tagjai a gyülekezetnek, olyanok is bekapcsolódhassanak, és közösségre juthassanak az Úr Jézussal. Köszönöm.
Újból maradjunk csöndben, és imádkozzunk a tábori szolgálatért, amely meghatározó lehet egy gyermek életében. Hadd adjunk hálát, mennyi édesatyánk, a tábor lehetőségéért, amikor félrevonultan, intenzíven veled foglalkozhatnak a gyermekek. Köszönjük azokat a gyerekeket, akik ott a táborban ismerhettek téged meg, mint megváltójukat, és azóta járhatnak te veled. Kérünk téged, áld meg ezeket a nyári táborokat. Amen. Most tekintsünk egy kicsit kijebb a gyülekezet ajtaján kívül, a misszió felé, a gyermekmisszió felé egy újabb bizonságtételt fogunk hallani.
Patkosné Müller Margit vagyok, és egy picike kis szolgálatról szeretnék beszámolni, amiben úgy csöppentem bele, hogy a férjem Lala és a nővére Sacika tartanak felnőtt kis családi bibliaórákat egy-két kis cigány településen, és nagyon zavartak a gyerekek, és akkor ez a megoldás született, hogy én tartok akkor gyerekbibliaórát a gyerekeknek az alatt legalábbis, aki nem csecsemő, hanem annál följebb van. És szeretnék egy életképet felvillantani. Ez nemrég történt, megállunk a kis Suzuki-val úgy szombat délután 2 óra tájban, a Sziráki kastélynak a településén, de a kastéllyal átellenben levő falu végén, ahol ilyen bepucolatlan szocból házak sorakoznak egymás mellett, és még kicse szállok az autóból, már rohamoznak a gyerekek ki, mezit láb ki fölöltözve. Margó néni, ma mi is jöhetünk, kibékültek. Hát ez óriási öröm volt fogadtatásnak egy ilyen nagy hír, és ennek pedig az volt az előzménye, hogy 2 héttel korábban, meg azzal fogadott a kis rohamozó sereg, hogy megtudtam, hogy összeveszett a 2 szomszédos család, az, ahol tartom a gyerekórát, és a egész szoros rokonságban is levő szomszéd család, ezek népes családok, és hát ott árgus szemekkel próbáltak volna a szomszéd gyerekek is jönni, de hirtelen fal emelkedett a 2 család közé, és minden békítő szándékom hiába való lett, hiába magyaráztam a szülőknek, hogy hát ne büntessék már a gyerekeket. Mindegyik azt mondta, hogy tartsam inkább ott a gyerekórát, de oda nem mehetnek. Na hát nagy dilemmába voltam, de azért maradtunk a helyünkön, és egy nagyon jó kis bibliaóra volt, gyerekbibliaóra, már amikor az óvisok engednek valamit haladni a történettel, de lelkesek, aranyosak, és az embernek a szíve megtelik sok-sok örömmel. Csak hát ott volt a szomorúság, hogy mi lesz a szomszéd család gyerekeivel. De azzal vigasztaltam magamat, hogy legalább majd a karácsonyi klubra, amit majd Gábor fog tartani a művelődési házban, hát oda az egy semleges hely, oda majd csak eljöhetnek. Aztán a búcsúzáskor az anyuka, ezek a családok, ahol tartjuk, ezek nem hívő családok, csak olyan jó indulatú családok, akik megengedik, hogy legyen náluk, és ez a nem hívő édesanyja úgy megemlítette nekem, hogy most annyira rosszul állnak, hogy még főzni valója sincsen, ma is az anyósától kért kölcsön. Valahogy elengedtem a fülem mellett, mert annyien kérést hallunk, de hát nem ez az elsődleges feladatunk. Aztán egész hétvégén nem hagyott nyugton a dolog, úgyhogy hétfőn reggel az első dolgom volt a postán feladni egy csekély kis összeget a családnak, Lalával egyetértésben, és ilyen még nem nagyon volt, hogy köszönő levél jött pár nap múlva. És ez szólt a nagy csodáról, azt írja, nagyon jóra jött a pénz, a Barbarának kezdődő tüdőgyulladása van, injekcióra hordom. Margó, ezt képzeld! Tudod, a szomszédunkkal haragban voltunk, a buzásékkal. Ment hozzájuk az émász, és le akarták kapcsolni az áramot, mert nem volt pénzük kifizetni. Mire én kimentem, mondta Manikónak, mennyi pénzre volna szükséged, hogy ne zárják le. Amennyi volt a bukszámban, odaadtam. Ő elfogadta. Erre jön a postás, de abban a pillanatban, hogy a pénzt odaadtam. Csak látom, a ti nevetek volt írva, hogy ti küldtétek. Nagyon megörültem. Hát mondom, az Isten lenézett ránk. És ez egy nem hívő anyuka szájából, aki még pár hónapja vígan elvetette a kisbabáját mindenféle lelkismert furdás nélkül. Tehát óriási, hogy így a szülőkben is már munkálkodik az Úr, és most is olyan örömhírrel fogadott bennünket, amiből megint látom azt, hogy nem csak a gyerekek vannak érintve ebben, hanem a bebe kukkantó nagymama, nagypapa, néha apuka is becsücsül egy kicsikét, nézi, mi ez. Szóval így halad az evangélium ezen a pici csatornán keresztül is, és nagyon nagy örömöm például, hogy a másik helyszínen, Drégei Palánkon, most már segítőm is van, innen a gyülekezeti Ábrahám körből hívott el az Úr egy hűséges lányt, és az is nagyon nagy öröm, hogy így a karácsonyi és húsvéti klubok még több gyereket vonzanak, amit általában művelődési házban szokott tartani Draskóczi Gábor, amiért most imádkozom. Imádkozzunk együtt is azért, hogy a most jövő szombaton ünnepi karácsonyi klubra bárcsak jöhetnének azok a nagyobbak is, akik most kimaradtak egy még ezt megelőző dolog miatt, amikor is kiderült, hogy a akkori vendéglátó családnak a kamasz gyerekei már ellehetetlenítik a gyerekórát, és akkor kérdeztem meg ezt az új kis családot, hogy nem lehetne ott. Viszont egy csomó nagyobb gyerek most nem jár, mert kiderült, hogy ez az apuka késelte meg valamikor az ő nagybátyjukat, vagy valami, tehát egy rengeteg viszály van a családok között, és hogy mégis jöhessenek a gyerekek, és hogy Isten igéje munkálkodhasson felnőttekben, gyerekekben egyaránt. És nagy vágyam az, hogy bárcsak buzáséknál lehetnének nem sokára az óvisok, és kiséknél a nagyobbak, tehát hogy jó lenne még egy munkatárs, hogy szét lehetne szedni ezt a csoportot, a kisebbeket meg a nagyobbakat. Köszönöm szépen.
Imádkozunk testvérek azért a szolgálatért, amelyet Margiték végeznek. Mennyi édesatyánk, hadd adjunk hálát, hogy te csodákat végzel igéden keresztül. Köszönjük ezt a híradást, és hadd könyörögjünk az előttünk álló karácsonyi klubokért, ahol szeretnénk olyan egyszerűen és olyan világosan elmondani a te örömhíredet, ahogy csak lehetséges. De tudjuk, hogy a te szent lelked munkája hiányában semmit nem ér. Ezért kérünk, hogy légy ott közöttünk, szenteld meg ezt az alkalmat, és munkálkodj a gyermekek és a felnőttek szívében. Amen. Még egy rövid vetítést szeretnénk bemutatni, itt már olyan sok mondani való nem lesz, de néhány képet arról, amiről Margó is beszélt. Mit mond Isten a gyermekekről? Minnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. De nem ez Istennek az utolsó szava, mert Isten akarata az a gyermekekkel, a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. A Vasárnapi Iskolai Szövetség ebben szeretne segíteni, nem csak Magyarországon, hanem ez egy világmisszió, itt egy európai konferenciát láthatunk, ahol a résztvevők vannak, de ennél sokkal több gyermekmisszionárius végzi a szolgálatát Európában. Gyülekezetünkből hárman vagyunk ebben a szolgálatban, Elüd Erika, feleségemmel együtt én. Mi Pest, Nógrád és Heves megyében szolgálunk, Erika pedig Budapesten végzi a maga munkáját. Mi az, amiben segíteni szeretne a VISZ? Három fő célunk van, hirdetni az evangéliumot, az újonnan született gyermekeknek a növekedését elősegíteni, és azt, hogy otthon találjanak a gyerekek a gyülekezetekben. Különböző gyermekprogramokkal érjük el a célunkat. Itt látjuk a felsorolást, és majd néhány képet is fogunk ezekről látni. Bagon egy örömhírklub egy családban, egy magyar család fogadja be az utcában levő cigány gyerekeket, és már 6 éve hirdetik közöttük az evangéliumot, többen már újonnan születtek. Margó említette ezt a Magyar Géci nyári 5 napos klubot, ahol a falu cigány gyerekei gyűltek össze, és nekik hirdettük az evangéliumot 5 napon keresztül. Ez Kispesten, szintén egy parkban, nyári szolgálat Erikának a területén. Indián tábor. A tábor mindig nagy hatással van a gyerekekre, különösen, ha ilyen különleges tábor, de az indián kodáson kívül az evangélium volt a középpontban ebben a táborban is. Az ünnepeket próbáljuk megragadni, hogy olyan gyerekekhez is eljusson az evangélium, ahova különben nem jutna el. Ez egy húsvéti családi klub, de iskolában is tartunk, ahol befogadnak bennünket. Szent Mártonkátán volt ez tavaly húsvétkor. Ez már az idei karácsonyi klub, Gyöngyösön a református gyülekezet szolgálata a cigány gyerekek között, és itt voltunk, és ez itt a játék. Aztán láttak egy bábjelenetet is, amit a hallgatók nagy figyelemmel hallgattak. Szükség van tanítókra, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasok lesznek. Ilyen tanítókat keresünk. Most Gyömrőn folyik egy visztanfolyam. Imádkozzunk a hallgatókért, mert vannak közöttük olyanok is, akik még nem Isten gyermekei, és az is az imádságunk, hogy ezek alatt a hetek alatt ők megismerhessék az Úr Jézust személyes megváltóként. A nyári misszióra készülnek föl itt az önkéntes munkatársak, hogy a szabadban hirdessék majd az evangéliumot játszótéren és egyéb helyeken a gyerekeknek. Ötnapos klub, örömhírklub, felkészítő alkalom a Calvin téren, ez is Erikának a területe. A házi biblia órára készítjük föl az önkéntes munkatársakat. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Hogyan lehetek arató munkás, miben tudnánk segíteni? Szükségünk van imádkozókra, akik imádságban hordják a munkánkat. Szükségünk van házigazdákra, akik befogadják a gyerekeket. Szükségünk van tanítókra, akik készek idejüket áldozni. Szükségünk van anyagi támogatókra is, akik ezt a munkát anyagilag hordozzák, mert nekik, a gyerekeknek szükségük van reánk. Csendesedjünk el imádságra. Hadd könyörögjünk, mennyei édesatyánk, azokért a gyerekekért, akik nem jönnek be a templomba, nem járnak hitoktatásra, talán soha nem hallanak te rólad igazi bizonyságtételt. Köszönjük, hogy vannak önkéntes munkatársak, akik hajlandók az idejüket erre a szolgálatra áldozni. Köszönjük, hogy vannak imádkozók, akik hordoznak bennünket. Köszönjük az anyagi támogatókat, akik lehetővé teszik a szolgálatot. És hadd kérjünk újból, hogy add a te áldásodat a gyermekmisszióra. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.